Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület Teremtésvédelmi Magazin műsorában. Aratóni Anna Mari vagyok, az Egyesület tagja. Egyre közeledik a december eleje, amikor december 1 és 3 között összegyűlnek az ENSZ országainak küldöttei Dubájban, hogy idén is megvitassák, milyen lépéseket kell megtennünk az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére és megelőzésére. Előző adásunkban már tudósítottunk arról, hogy Ferenc pápa erre az alkalomra Laudate Deum címmel kiadott egy apostoli buzdítást, melyben leginkább célzottan a résztvevőkhöz szól, de természetesen minket, akik azt gondolhatnánk, hogy nincs beleszólásunk a nagy döntésekbe, minket is megszólít. Mai műsorunkban a Szent Atyának ezt az üzenetét járjuk majd körül több oldalról is, és jelentkezünk szokásos rovatainkkal. Ahhoz, hogy jobban értsük, mi indította a pápát a Laudate Deum megírására, hallgassuk meg Nemes Csabát arról, mi is szokott történni egy ilyen alkalmon, és mit várhatunk tőle. És mi az, ami miatt a Szent Atya mindent megtesz, hogy a döntéshozókat cselekvésre késztesse?
Mi történt, s naptár? A mikrofonnál Nemes Csaba. Ezúttal egyben, hiszen arról szeretnék beszélni önöknek, hogy mi fog történni az elkövetkezendő néhány hétben. December elején, néhány hét múlva. Nagyon hamarosan kezdődik az ENSZ éghajlatváltozási úgynevezett részes felek konferenciája. Ez a 28. konferenciája az éghajlatváltozási keretegyezménynek. Ezeket úgy szoktuk újságíró nyelven megnevezni, hogy a klímacsúcsok. 2015. december 12-én Párizsban létrehozott megállapodás, 16. november 4-én lépett hatályba. De ugye ez egy új éghajlatváltozási megalapodás. Maga az egész folyamat 1992-ben kezdődött Rióban, amikor elfogadták a keretegyezményt, és 95-ben volt az első részes felek konferenciája. Maga a párizsi megalapodás átfogó célja, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését biztosan 2 Celsius fok alatt tartsa az iparosodás előtti szinthez képest. És törekedni kell arra, a megállapodás szerint, hogy a hőmérséklet emelkedés 1,5 fokra korlátozódjon. Ha nem így történik, akkor még jobban fel fognak erősödni azon szélsőséges időjárás események, mint például a hőhullámok, felhőszakadások, villámárvizek, hosszantartó aszályok, és a hirtelen időjárásváltozások, amelyek az elmúlt 5-10 évben Magyarországon is már jócskán megmutatták pusztító potenciáljukat. Emlékezünk csak vissza. Tavalyi rendkívüli aszályra, és a néhány héttel ezelőtt még október 20-a táján 30 fokos október végidő volt, 20 fokos tópus éjszakában, amikor gyakorlatilag nem ment a hőmérő higanyszála 20 fok alá, és ezeket hívjuk tópus éjszakának október végén. És előtte már 1-2 héttel fagyott. És a nappali maximumok sem voltak 10-12 foknál melegebbek. Ferenc pápa október 4-én Szent Ferenc tranzitusa évfordulójának napján tette közé apostoli buzdítását a Laudate Deum, dicsérjétek Istent címmel, dedikáltan az idei klímacsúcs részvevőinek. A világ döntéshozóinak intézett erős üzenetekkel. Ahogy a Laudato Si megjelenési időpontjának egyik meghatározója volt az akkor, 2015. decemberében rendezett, már említett párizsi klímacsúcs, így most azért jelentette meg ezt az újabb apostoli buzdítást, hogy valódi eredmények elérésére szólítsa föl a november végén Dubajban kezdődő klímacsúcs döntéshozót. Párizsi megállapodás, amiről szól ez a klímacsúcs is, mérföldkő az úgynevezett multilaterális éghajlatváltozási folyamatban. Mert először született kötelező érvényű megállapodás az éghajlatváltozás elleni küzdelem és annak a hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében. Igaz ugyan, hogy ez a bizonyos kötelező érvényű megállapodás nem igazán erős, hanem inkább úgynevezett önkéntesen vállalt, és ugyanakkor nem is elégséges kötelezettségeket tartalmaz. Többek között ezeket kellene minden részes fél által elfogadottan szigorítani ezen a klímacsúcson. És a fejlődő országok, de különösen a legszegényebb országok támogatását jelentősen megemelni, valamint ezt követően valóban hozzáférhetővé tenni. A COP28 szervező bizottságának elnöke egyben a Abu Dhabi National Oil Company vezérigazgatója is, ami már is kissé ellentmondásosnak tűnik, és igazából nagyon valószínű, hogy ez a klímacsúcs is pusztán úgynevezett technokrata megközelítésű, a holisztikus megfontolásokat nélkülöző klímacsúcsok sorát fogja sokasítani. Ferenc pápa a Laudato Deumban, ahogy már a Laudato Si-ben is, éppen ezt a technokrata paradigmát kritizálja, amit a világot nem a teremtő, szeretnivaló és védendő ajándékának, hanem csak felhasználható nyersanyagforrásnak, és egyben a klímaváltozás problémáját is csak egyfajta műszakilag megoldható feladatnak tekinti. Az idén júniusban megrendezett úgynevezett előkészítő tárgyalási fordulók nem sok jóval kecsegtek. Az akkori hírek szerint a tárgyalások utolsó előtti napjáig az sem volt világos, hogy lesz-e formális eredménye az ülésnek, mivel a felek nem tudtak megegyezni a napi rendről sem hivatalosan. Egy tapasztalt és elkeseredett küldött azt jegyezte meg, hogy az ülés eddig olyan volt, mintha egy csomó bürokrata ostobaságokon alkudozna, hogy múljon az idő. A záró plenáris ülésen júniusban nyilvánvalóvá vált az is, hogy az előkészítését felelős döntéshozók a tudósok üzenetét sem igazán veszik különösebben figyelemmel méltónak. A záró nyilatkozat csak úgy utal az éghajlatváltozási kormányközi testület az IPCC 6. értékelő jelentésére, hogy elismerik, hogy ez az eddigi átfogóbb, legátfogóbb és legalaposabb értékelést tették az asztalra, de az abból levonható következtetésekre nem igazán reflektált. Az azóta eltelt idő bizonyára kihasználták a legfőbb tárgyalók egymás szempontjainak a megértésére és egy-egy informális tárgyalás létrehozására. Hát ezeket az úgynevezett függöny mögötti megbeszéléseket csak a benthetesek ismeri. És az eredményei csak szűk körben maradnak meg. António Guterres júniusban, ezekben a napokban az ENSZ főtitkára véleménye is lesújtóbb volt. Azt mondta, a kollektív válasz továbbra is szánalmas. A katasztrófa felé rohanunk. Ideje felébrednünk. A Laudato Si-ben Ferenc pápa enciklikájában a következőket olvashatjuk. Az éghajlat közjó mindenki és mindenkinek a javát szolgálja. A globális szinten egy olyan összetett rendszer, amely kapcsolatban áll az emberi életre szükséges számos alapvető létfeltétellel. Nagyon komoly tudományos konszenzus jött létre arról, hogy az éghajlati rendszer aggasztó felmelegedésével állunk szemben. Az emberiségnek tudatosítani kell, mennyire szükséges élesstílusunkon, termelési és fogyasztási szokásainkon változtatni, hogy megküzdjünk a felmelegedéssel, vagy legalább azokat az emberi jogokat megszüntessük, amelyek kiváltják, vagy súlyosbítják azt. És néhány nappal ezelőtt bombahírként olvashattuk a Magyar Kurírón is a vatikáni rádiónak a hírét, hogy Ferenc pápa december 1-e és 3-a között részt vesz az enszégiszi alatt Dubajban tartható klímacsúcson. Ilyen még nem volt a történelemben, hogy a pápa részt vett volna ilyen csúcson, sem éghajlatváltozásén, sem fenntartható fejlődésén, sem más mutatta is egyezménynek a részes felének a konferenciája. Ez egy egészen fantasztikus dolog, különben csak úgy zárójelben jegyezze meg, hogy a Szent Szék, a Holy See nagyon közelül, egy-két-három székre Magyarországhoz, Hungaryhez, a ENSZ közgyűlési részes felek tárgyalásain, Én is sokszor voltam ilyen ülésen, és sokszor tudtunk beszélgetni a Szentszék, vagy a Vatikának a képviselőivel, de olyan, hogy a pápa ott volna, olyan még nem volt. És ezúton is kérek mindenkit, akik hallgatják ezt a műsort, hogy imádkozzunk azért, hogy a pápának sikerüljön jobb belátásra bírni, díszes felek találkozóinak döntéshozóit. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Következő riportunkban Réfi Juli beszélgető társainak segítségével még jobban megismerhetjük Ferenc pápa alig több, mint egy hónapja kiadott apostoli buzdítását. Nobilis Mário atya segítségével például azt is megtudhatjuk, mit akar a Szent Atya által választott műfaj, az apostoli buzdítás. Nemes Csaba ismerteti a Laudate Deum részletes tartalmát, Kovács Né Tahi Ágnes pedig segít a Laudato Si enciklikával való hasonlóságok és különbségek felfedezésében.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözöljük a Mária Rádió hallgatóit a novemberi adásunkban. November elég sűrű hónap lesz, nem is nagyon lehet más most a fő témája a műsorunknak, mint a újonnan kiadott apostoli buzdítása Ferenc pápának, Laudate Deum címmel. Nagyon friss, hiszen ugye alig egy hónapja, alig több mint egy hónapja adta ki, és nagyon sürgető dolgokról beszél, és hát ugye már rögtön novemberben sor is kerülhet talán arra az eseményre, aminek a kapcsán ez megszületett. A beszélgető társaim valamennyien Napimnusz tagok. Nobilis Mário atyát és Nemes Csabát már nagyon sokszor üdvözölhettük a műsorunkban. Kovácsné Tahi Ágnes, Ági, te viszont azt hiszem ebben a műsorban új vagy, és te viszont ugye a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jóikarán vagy, és ugye ha jól értem, akkor neked azért a teremtésvédelem az eléggé a szakmád is. Most viszont akkor először Máriót szeretném kérdezni, hogy ez az apostoli buzdítás az egészen pontosan mit jelent, mert az enciklikákkal már nagyjából képben vagyunk, de hogy ez sokunk számára egy új műfaj lehet.
Igen, bár ez igazából egy elég régi műfaj, egészen Pál apostolig megy vissza, tehát meg Szent Péterig, tehát az egyháznak egy ilyen ősi műfaja, hogy a püspökök, illetve hát Róma püspöke időnként kiadnak ilyen konkrét ügyekben ilyen buzdításokat az egyházhoz, lelkesítve vagy ösztönözve a híveket, hogy valamilyen módon éljék meg a kereszténységüket egy konkrét helyzettel, üggyel kapcsolatban. Míg az enciklika az egy ilyen általánosabb körlevél valamilyen általánosabb témáról, ünnepélyesebb is, bizonyos értelemben magasabb rangú, abból ritkában adnak ki a pápák, enciklikát ritkában adnak ki, addig a buzdítás, az apostoli buzdítás az viszonylag gyakoribb, rövidebb, és általában illetve hát mindig valamilyen egészen konkrét ügyről szól, vagy üggyel kapcsolatban fogalmazza meg, és az egyház teendői, tehát nem is annyira az elveit, a tanítását csak, hanem hogy akkor mit kéne tennünk. Úgyhogy ez egy ilyen kifejezetten Ferenc pápának való műfaj, ő ezt nem alkalmazza, hogy na, most akkor már csináljunk valamit. Az első megnyilatkozása is ugye az Evangelii Gaudium, az is egy ilyen apostoli buzdítás volt, ennek van egy ilyen alműfaja, hogy szinódus utáni apostoli buzdítás, amikor a pápa egy szinódus után, egy püspöki szinódus után mond valamit az ott megtárgyalt dolgokról az egész egyháznak, ez az Evangelii Gaudium ilyen volt, és egyben Ferenc pápa programadó dokumentuma, ez a mostani viszont nem szinódus utáni, hanem egy saját indítatásával kiadott apostoli buzdítás egy konkrét ügyről, amiről most beszélni fogunk.
Igen, és akkor Csaba, téged megkérdezzek, mert te itt már régóta a műsorban a Mi történt meg naptár rovatnak a felelőse vagy, hogy egy picit beszélj arról, hogy mi az aktualitása ennek, mi indította a pápát
erre. Jó, a buzdítás hát kicsit megjelent. Lehet, hogy 3-4 perc lesz legalább, már a naptár rovatban erről beszéltem, de vissza kell mennünk 1988-ig. És azért is mondom, mert ugye ebben a Ferenc pápa ebben az írásában rendkívül legalább 3-szor, 4-szer, 5-ször utal egy olyan testületre, ami az IPCC, a kormányközi éghajlatváltozási tárgyaló testület, ami 88-ban alakult, és ennek a testületnek vannak jelentései. Több ezer tudósból áll ez a testület, és a tudósok jelentései az több ezer oldal, 5-6-7 évenként adnak ilyen nagy jelentést, és tavaly meg idén jelent meg az utolsó jelentés, és ebbe a apostoli buzdításba Ferenc pápa többször használja a jelentésből kiolvasható üzeneteket. Ilyenek jelentések vannak kifejezetten vezetők számára összegzett, nagyon rövid, a nagyon rövid, a 80-100 oldal, de összegzett kis jelentések. Ez az egyik, amit fontosnak tartok. A másik, ugye most november végén, november 30-án kezdődik, és kéthetes időszaka lesz a éghajlatváltozási keretegyezmény részes feleinek a találkozója. Ez a részes felek találkozója gyakorlatilag ennek az egyezménynek, hogyha jobban értsük, a parlamentje. Itt hoznak döntéseket mindenről, amiről döntést kell hozni, arról is, hogy mi lesz a jövőben ennek az egyezménynek és a jegyzőkönyveinek, illetve a párizsi megállapodások, ami szintén egy kiegészítés ennek az egyezménynek a jövője. Mennyire veszi figyelembe a tudósok által letett tudományos érveket és következtetéseket, és milyen kötelezettségeket állapít majd meg a párizsi megállapodásban résztvevők számára, ami most már jó széles, tehát már nem csak a fejlett világ résztvevői vannak benne, hanem a fejlődő világ nagyok is, különböző kötelezettségi mértékkel. Tehát ez november végén kezdődik, és ami a különleges ebben, hogy amikor a Laudato Si-t megírta, vélhetőleg a Laudato Si megjelenésének az időpontja azért összefüggött azzal, hogy abban az évben, 15-ben mentek neki a nagy nemzetközi tárgyalószerek, hogy létrehozzák a párizsi egyezményt. Ugye 15 decemberében volt, a Laudato Si 15 júniusában lett nyilvános, és most még közelebb a részes felek találkozójához írta meg ezt a rendkívül egyenes, őszinte és kemény mozdítását a világ vezetőjének. Magáról az egyezményről, meg a párizsi megállapodásról majd később szólok, mert hosszú voltam, mert fontos, mert benne vannak, hogy miért is üzen, mi a baj, de majd később talán visszatérünk, jó? Köszönöm szépen, Júli!
Köszönöm szépen! Ugye beszéltünk már, egy kicsit szó esett ugye a 2015-ös évről, amikor ugye megjelent számunkra, én nagyon elesettem magamat, ugye Márió mondta ezt az apostoli buzítást, hogy mennyire régi műfaj, hogy én meg most kapom föl rá csak a fejemet, de ugye ez az enciklika, amikor nagyon fölkaptuk a fejünket 2015-ben, a Laudato Si enciklika, az ekkor jelent meg, és ugye nagyon meg is örültünk neki egyébként, és azóta is számos alkalommal idézzük, és ugye a műsorban is olvassuk föl. Az a kérdés, hogy vajon és gyorsan tudunk-e mondani pár szót, Ági, téged kérdezlek, amiben ez teljesen, teljesen más a hangvétele, vagy egyáltalán valami stílus jegyei egészen mások ennek az apostoli buzításnak, mint a Laudato Si enciklikának, hogy mi az, amiben ez úgy szignifikánsan eltér.
Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, mert nyilván, ahogy Mário atya is jelezte bevezetőben, műfaji okai is vannak, hogy olyan nagy az eltérés közöttük. Annyit bátorkodok megjegyezni, hogy a Laudato Si-t kitörő örömmel fogadta, talán ez a fele a világnak, de lehet azt mondani, hogy az egész világ, mert hiszen olyan kérdésekre adott választ közérthető formába, ami már nagyon sokakat foglalkoztatott nagyon hosszú idő óta, párhuzamosan akár az ENSZ tevékenységével. Ugyanakkor a Laudato Si nem a klasszikus dogmatikai értelembe vett enciklika forma volt, szóval hideget-meleget kapott annak idején. Mi nagyon örülünk neki, és annak külön nagyon örülünk, és nagyon modern, hogy minden szó hangsúlyos és veretes benne, de nagyon-nagyon közérthető. Tehát könnyen emészthető úgymond bárki számára, hiszen eleve úgy is kezdődött, hogy Pácemin Terrisből idézve, 23. János pápától, hogy minden jó szándékú emberhez szólt a Szent Atya, és nem csak a katolikus világhoz, és nem csak a katolikus emberekhez. Ennek tulajdonképpen egy speciális folytatása, ha lehet így fogalmazni, most Mário atyára nézek, hogy vajon jó, helyesen mondom, egy kis folytatása vagy leágazása ez az apostoli buzdítás, egy olyan, mint hogyha bekapcsolnának egy narancsárga emergency villogást, hogy cselekedni kell, és nagyon hangsúlyos benne a hatékonyság, Tehát a COP28-on egy nagyon-nagyon hatékony fellépést vár a Szent Atya a világ vezetőitől. Ami számomra szembetűnő volt ebben az apostoli buzdításban, hogy amit már a Laudato Si-ben is hangsúlyozott, az egyén szerepe, a kisközösségek szerepe, a szubszidiaritás nagyon hangsúlyosan megjelenik, és azt mondja, hogy ezt segíteni kell. Nem a politika leváltásról van szó, hanem a diplomáciának a klasszikus szerepe meg kell, hogy maradjon, és egyébként mindenki megszólítva kell érezze magát. Tehát a szubszidiáris gondolkodás az abszolút jelen van benne. Illetve hát ami nekünk pázmányosoknak kifejezetten szembetűnő, a technikára, a technikai forradalomra, a technokrata szemléletmódra való reagálás, hiszen amikor a Szent Atya itt járt Magyarországon tavasszal, a Pázmány ITK-n mondott beszédében nagyon hosszan és nagyon tartalmasan arra világított rá, hogy milyen szerepünk van a technika etikai megítélése kapcsán, főleg például a katolikus egyetemnek vagy a katolikus felsőoktatásnak milyen felelőssége van ezzel kapcsolatosan, és hát ebben az apostoli buzdításban is arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad a technokrata szemlélettel a technikát mindenhatónak tekinteni, minden válaszra értékítélet nélkül etikusnak minősíteni, hanem igenis át kell engedni azon a szűrőn, amit mondjuk a hitünk ad. És még egy dolog, és ha megengeded, ez az utolsó, amit ehhez hozzáfűznék a Laudate Deumban, hogy a Szent Atya már nem a jövő generációról beszél, hanem a gyermekeink jövőjéről. Tehát azt lehet látni az ENSZ tevékenységében, hogy az 1972-es Stockholmi konferencia óta ugye megvolt az íva, hogy mondjuk a jövő generáció jogai úgymond kifejlődtek. 92-ben a Riói nyilatkozatban, ugye a 15. pontban külön hangsúlyosak, de megjelentek ezek tagállami szinten is, akár Magyarországon mondhatom, az Alkotmánybíróság nagyon kiérett, kiforrott, kimunkált gyakorlatát a jövő generáció jogairól. A Szent Atya már nem beszél jövő generációról, hanem a gyermekeink jövőjéről beszél, és ez egy fontos különbség a Laudato Si-hez képest.
Köszönöm szépen, Ági. Akkor egy picit próbálj meg tartalmilag is még jobban esetleg belefolyni ebbe az apostoli buzdításba. Hogyan is épül föl ez az egész? Ugye már beszéltünk arról, hogy mennyi konferencia volt már a témában, és ugye azért azt mondhatjuk, hogy ezek működésének az eredményessége, hatékonysága, az most már a Szent Atya szerint is hagy némi kívánnivalót maga után. Tehát már nagyon sokat tudunk beszélni, meg összejönni, de hát ugye valami egészen másra lenne már végre szükség. És hát ugye erre már kitértünk, de ugye ami még nagyon fontos az, hogy itt a klíma tagadása, vagyis ugye a probléma tagadásával, vagy a probléma emberi eredetű voltának a tagadásával kapcsolatban is nagyon komolyan állást foglalt a Szent Atya. Márió ezt olyan szépen le tudott szerintem festeni, hogy ez miben nyilvánul meg. Tőled hallottam ezt először kibontva, ezért kérdezlek téged.
Igen, ez egy ilyen teológiai értelemben is egy érdekes kérdés, hogy a pápa itt annyira határozottan beszél arról, hogy nem lehet tisztességesen lelkiismerettel más álláspontot képviselni, mint azt, hogy a klímaváltozás emberi eredetű, és hogy mit tudunk tenni ellene. Annyira határozottan beszél erről, hogy már úgy tűnik, és hát egy apostoli, a pápai apostoli buzdításban ez előfordul, hogy pápai tanítás szintjére emel egy tudományos tényt. A tudományos közvéleménynek egy közmegegyezését, amit hát tudományos ténynek szoktunk tekinteni. Tehát míg a Laudato Si-ben még úgy, bár ott is már egyértelműen ő így gondolkodott, de még kicsit olyan szelidebben beszélt arról, hogy hát sokan még ezt nem ismerik el, de hát azért nekik is rá kéne jönniük, hogy ez így van. Most nagyon kemény szavakkal egyszerűen kimondja, hogy a keresztényeknek ezt egyszerűen, nem, ezen már nem szabad vitatkozni, ilyen túl kell lenni, hogy most akkor talán mégsem emberi eredetű a klímaváltozás, meg mi okozza, meg lehet, hogy más megoldást kéne keresni, lehet, hogy nem is kell semmit csinálni. Ugye már Laudato Si 217-es pontjában is azt mondta, hogy vannak, akik kinevetik a környezet miatti aggodalmakat, és itt ugye még mindenféle indokokat hoz, hogy miért. Hát most már ezt szinte parancsként mondja, hogy ezt tessék befejezni, túl kell lépnünk azon a most nem szót használni, de a totojázáson, hogy még erről vitatkozunk, mert már nem erről van szó, ezt ténynek kell tekintünk. Ez egyébként ugye valószínűleg kapcsolatban lehet azzal is, amit az elején Csaba emlegetett, hogy az IPCC jelentések, a Nemzetközi Éghajlatváltozási Testület jelentései alkalomról alkalomra, ugye ezek a 5-6-7 évenként kiadva, alkalomra tudományos alapon egyre nagyobb bizonyossággal mondják, ha jól emlékszem, Csaba, nem tudom, az első IPCC jelentésben talán még 50%-os bizonyosság volt, nem is tudom.
Hát igen, vagy nem is mertek mondani még bizonyosságot, most már viszont belődik mindenre, tehát megmondják
hogy mekkora bizonyosság.
Hogy mekkora bizonyosság.
És arra, hogy a klímaváltozás, a jelenleg tapasztalt klímaváltozást antropogén, az emberi tevékenység eredménye, arra most már azt hiszem, nem tudom, hogy lehet, hogy most már 100-at is kimondták, vagy 99, vagy nem is tudom, de lehet, hogy már 100-nál.
Lehet mondani, azt nem tudjuk, hogy mennyi az ember és a természet aránya, de benne van a 100%.
Benne van, igen, hogy benne van a 100%. Tehát ebben a tudományos megismerés is emelkedett, és bizonyosodott, és ezt komolyan kell vennünk, mert ez, ahogy mondta Csaba, az IPCC-nek gyakorlatilag ma a világon a legkomolyabb, legátfogóbb és előkészítettebb ilyen tudományos kiértékelések alapján születik a jelentések. És valószínűleg ez bátorítja a pápát is arra, hogy a hívők számára azt mondja, hogy akkor ezt tessék tényként kezelni. Most nyilván persze ez nem azt jelenti, hogy ez a tudományos tény, ez mondjuk a dogmákkal azonos szintű, tehát nem mondja, hogy dogmává emelte a pápa, de azért az, hogy az egyház vezetője ilyen határozottsággal ennyire egyértelműen mondja, hogy ezen már ne vitatkozzunk, mert ez így van, azért ez mégis elég nagy jelentőség, és elég új az egyház történetében. Tehát ilyen jellegű témákról a pápák ritkán nyilatkoztak, tehát ennyire nem közvetlenül a teológiát, a dogmatikát érintő kérdésekről, és most annak megvan az oka, hogy a pápa az idő sürgetése miatt így nyilatkozik. Egyébként még, amit Ági mondott, ahhoz annyit fűzek hozzá, hogy a pápa az elején, a Laudato Deo elején, hát ír egy ilyen mondatot, hogy hát azt látom, hogy nem vettük eléggé komolyan, és hát akkor azt mondja, hogy a helyzetünket, de azért ezt én inkább úgy olvasom, hogy azt, amit mondtam a Laudato Si-ben, nem vettétek elég komolyan. Tehát tulajdonképpen felrója a világnak, hogy tapsoltak a Laudato Si-nek, meg örvendeztek, de nem csináltak lényegében, hát mondjuk azt, hogy semmit, vagy semmi igazán markánsat.
Judit, te kérdezted, hogy mi is a tartalma, azért érdemes beszélni egy percet arról, hogy milyen fejezetei vannak. Tehát az első fejezete a globális klímaválságról szól gyakorlatilag, és ott hozza a tudományos tényeket, amit, ahogy Mário mondja, nem dogmává teszi, de hát a tényeket bizonyítani kell, de ezek a jelentések, az IPCC jelentései bizonyítják is, és több helyen nagyon eredetien és üzenetértékűen hozza a jelentésekből a legfontosabb a következtetéseket. Ugye a második fejezet az a technokrácia, a technokrata paradigmának a kritikájára szól, és a kritikai. A harmadik is, a nemzetközi politika gyengeségéről is a kritikai jellegű kis fejezet, és írják a klíma konferenciát, a kudarcairól is szól, kevés haladásról, sok kudarcról. Ahogy Mário kérdezte, hogy mióta tudják bizonyosabban a tudósok, hogy nagy valószínűség az ember által okozott hatások azok óriásiak ebben, hát a harmadik jelentés, a 2007-es, amire a IPCC Nobel-díjat kapott, tehát volt talán az első ilyen nagy durranás, amikor felfigyelt talán a világnak egy kisebbik része, legalább az újságírók. Na, onnantól kezdve számíthatódik, hogy egészen biztos. 2007, ez nagyon régen volt, kérem szépen, és azóta szinte a nemzetközi tárgyaló közösség nem csinál semmit. És ugye mit várhatunk Dubajtól, COP28-tól is benne van? Hát reméljük, hogy a Ferenc pápa ott lesz, és ugye ez a hír, de Máriótól még erről kérek egy megerősítést, de mintha ez biztos hír lenne, mert olvashattuk Magyar Kurinon is. Azt tudhatjuk, hogy ott nagyon remélem, hogy meg fog szólalni. Ugye hivatalosan nem szólalhat meg, mert a Szent Szék, a Vatikán nem tagja az ENSZ-nek, nem meg szokott szólalni. Ha meg szavazni kell, akkor a Máltaiakra szokta megkérni, hogy szavazzunk helyette, de már jó ilyen a szó talán.
Igen, ha erre vonatkozik, igen, ez most már a Vatikán hivatalosan közölte, tehát a pápai utazásoknak a hivatala az belevette. Mégpedig úgy vette bele a pápai utazásokba, hogy november 1-3-ig, tehát végig ott lesz. Tehát
nem, december 1-3-ig.
Bocsánat, december 1-3-ig.
November tehát, 30-án még nem, mert igen, november 30-ig, december 1-3-ig, szuper.
December 1-3-ig, én nekem az a benyomásom, hogy a pápa jelenlétével szeretné bosszantani és idegesíteni a részvevőket, hogy ne az, hogy oda megy, és akkor mond valamit, aztán integetnek neki, bólogatnak, aztán elmegy, és akkor csinálják valami más, hanem végig ott lesz, és figyelni fogja, és a jelenlétével, és szerintem fog valami, mondjuk úgy, hogy botrányosat csinálni, hogy mit tudom, nem abba a szállodába megy, mondjuk ki van jelölve neki, vagy a legelőkelőbb. Tehát ezt ugye el tudom képzelni róla, hogyha Amerikába is egy fiattal érkezett az elnök látogatásra. Tehát, hogy biztos, hogy jel szeretne lenni, és egyébként Ferenc pápának ez egy fontos tudatos vállalása, és öntudata, hogy ő próféta kell legyen a világban. Nem mindenhez ő ért a legjobban, de amit fontosnak talált Isten üzenetéből, azt prófétai módon, ilyen jelszerűen akarja képviselni.
Igen, hát ugye ez most terjedelmében sem annyira tudományos mű, ugye ez az apostoli búzítás, ugye sokkal jobban körüljárta a témát annak idején ez a Laudato Si, és hát ugye itt azért egy eléggé speciális ága az ökológiai krízisnek jelenik meg, ugye most miről beszélünk egészen pontosan, Ági, hogy ez ugye kicsit mondtad, hogy leágazása tulajdonképpen a Laudato Si-nek, hogy melyik irányba, azért ezt mondjuk el.
Igen, köszönöm szépen. Kapcsolódva a korábbiakhoz, Mário atyához és Csabához, csak annyi, hogy struktúrájában nem lehet úgy olyan szigorú rendet mutatni ebben a levélben, mint mondjuk a Laudato Si-ben, és nincs is szükség rá. Ugye műfajilag sincs szükség rá, de több ponton ismétléseket találunk. Tehát a Szent Atya él ezzel a, mondjam azt, hogy irodalmi eszközzel, hogy nyomatékosít, hogy többször fölhívja rá a figyelmet, amit Mário atya is jelzett, hogy úgy fogalmaz pontosan a levélben, hogy kötelességének érzi, hogy pontosítsa azokat a félreértéseket, amik az egyházban vannak ezzel a témával kapcsolatosan, és annak ellenére, hogy van tudományos bizonyosság, mert ezt leírja az apostoli búzításban, az annyira elenyésző százalék, ahogy ugye Csaba is jelezte, hogy itt így is lehet ezt kifejezni százalékos arányba, hogy tisztán kell látni, és a gúnyolódásnak nem szabad teret engedni. Ezt a gúnyolódás kategóriát, ezt többször felhozza a levélbe. Felületes olvasó azt gondolhatja első ránézésre, hozzáteszem, én is azt gondoltam első ránézésre, bevallom, tehát így mentem a felületes olvasót, hogy itt valami félreértés történik, hogy ebbe ismétlések vannak. De egyáltalán nem. Sokkal inkább gondolom azt, hogy a Szent Atya nyomatékot kívánt adni ezeknek a gondolatoknak, annak, hogy visszafordíthatatlanok a folyamatok. Tehát ez megkérdőjelezhetetlen, ahogy Mário atya is jelezte. Tisztázni kell az egyházban, hogy ezek visszafordíthatatlan folyamatok. Konkrét példákat hoz, hogy a jégtömböknek, jégtábláknak az olvadása, a biodiverzitás rohamos csökkenése, a brutális szennyezések, a háború okozta konfliktusok, stb. Tehát, hogy mindez begyűrűzik, de nagyon-nagyon érdekesen mégis megszólítja, hiába globálisak a problémák, megszólítja az egyes embert, ahogy a bevezetőbe jeleztem pont a szubszidiaritás kapcsán, és azt mondja, kell a politikai változás a gondolkodásmódba, kell az egyén változása, ez a kettő kell, hogy elindítson egy kulturális változást, tehát egy közösségi szintű gondolkodásmód váltásra van szükség, aminek lehet a következménye az, hogy a természettel való kapcsolatunk, szövetségünk az egy, úgy fogalmaz a 69. pontban, hogy egy kiengesztelődés zarándok útja lehet.
Köszönöm, Ágit. Mário, biztos te is hozzászólnál ehhez, de ugye ez nagyon fontos, hogy egy picit ugye úgy tűnik, hogy nagyon itt a konferencia kapcsán ugye a világ vezetőihez szól ez az egész, és aztán mégiscsak itt a nemzetközi politika erőtlensége is ugye elég erőteljesen szerepel ebben a dologban, és hát ugye nagyon-nagyon szükség van itt a kedves rádióhallgatóknak is például a közreműködésére. Mit mond nekünk a Szent Atya ebben az apostoli búzításban, akik nem leszünk ott a konferencián például? Van erről valami meglátása? Igen. Mário.
Igen, az valóban jó, hogy elhangzott ez, hogy két nagyon fontos különbség még van, amit nem említettünk, a Laudato Si és a Laudato Deum között. A Laudato Si kifejezően átfogó ökológiáról beszélt, és azt akarta hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon sokrétű probléma, aminek nagyon sok ága van, és egyáltalán nem csak a klímaváltozásról van szó. És ehhez képest, amikor először elkezdtem olvasni a Laudato Deumot, akkor az első gondolatom az volt, hogy jé, most miért csak ilyen nyíltan és egyértelműen csak a klímaváltozásról szól, mert ez a dokumentum a klímaváltozásról szól. És aztán utána értettem meg a pár fejezet, vagy sor, vagy a bekezdés után, hogy ja, mert hát a COP28-ra írja, tehát hogy a klímaváltozásról szóló nemzetközi tanácskozásra írja, és ezért fókuszál most erre az egy kérdésre. Ez nem jelenti azt, hogy a pápa arra az álláspontra helyezkedett volna, hogy ez az egyetlen, vagy legfőbb, vagy egyedül tárgyalandó probléma, hanem hogy most erről kell beszélni, ez az aktuális kérdés. A másik pedig, ami a te kérdésedre válaszol, Juli, hogy ezt most igen, határozottan, ez egy szintén egy fontos jellemzője, hogyha elkezdjük olvasni, hogy most kifejezetten a hatalmasokhoz beszél, tehát a világ vezetőihez, határozottan rájuk fókuszál. Mégis a végén van egy ilyen pár bekezdés, amikor azt mondja, hogy mindenek előtt a legfelsőbb politikai vagy a döntések számítanak most ebben a helyzetben, ennek ellenére minden kis részlet számít. És akkor elkezd beszélni például a háztartásoknak az erőfeszítéseiről, a családoknak az erőfeszítéseiről, hogy nagyon fontos, hogy új kultúrát teremtsenek azzal, hogy ők elkezdenek másképp élni. És azt mondja, hogy ez nem hatástalan, hogy ha nem is eredmény az azonnal érezhető vagy számolható hatást, az, hogy háztartások elkezdenek másképp fogyasztani, vagy visszafogni a fogyasztásukat mennyiségileg, mégis hatalmas folyamatok tudnak elindulni a társadalom mélységeiből, azt mondja. Tehát hogyha az emberek összefognak, és ezt egyébként mi sokszor mondjuk amúgy is teremtésvédelmi oldalról, hogy számít az egyén, és számít a kis közösség és a család, mert folyamatokat tud elindítani, és egyébként a pápának egy jellegzetes és nagyon kedves gondolata, vannak ilyen szembeállításai, hogy ne tereket akarjunk uralni, hanem folyamatokat indítsunk el. Ezt ő minden témával kapcsolatban mondja, a lelkipásztorkodással is kapcsolatban is mondja, mindenféle más helyzettel, de most is mondja, hogy a lényeg az, hogy folyamatokat tudunk elindítani, és egy folyamat elindulásához elég egy pici lökés, ugye tudjuk ezt a pillangó effektus dolgot is, de hát hogy elég, ha csak arra gondolunk, hogy milyen pici forrásból tud eredni egy hatalmas Amazonas is, mondjuk, vagy néhány pici forrásból tud eredni, amelyek aztán egyesülnek. Tehát így hívja meg az egyéneket arra, hogy váltsanak szemléletmódot, indítsanak el, és most már nem is csak azt mondja, hogy szemléletmódot változtatni, hanem új kultúrát elindítani. Egy picit nekem az az érzésem egyébként, nem tudom, Csaba, erről te mit gondolsz, hogy a pápa egy picit most már egyébként a változások utáni korra is gondol. Tehát, hogy szükségszerű változások vannak, és ott majd egy olyan népnek kell élnie, egy olyan emberiségnek kell élnie, amelyiknek egy másfajta kultúrája van. És hogyha sikerül egyáltalán megoldanunk, mert reméljük, hogy sikerül Isten segítségével ezt a problémát, akkor egy más kultúrájú emberiségre lesz szükség, és ő most már erről is beszél. Egy új kultúrát kell elindítani, és ebben nagyon sokat számít az egyének, és a kis közösség és a családok hozzáállása.
Csaba, meg lettél szólítva.
Igen, hát ez az új kultúra, ez egy kitűnő észrevételed, és valószínűleg igazad is lehet, hogy erről van szó, és amint nagyon fura, még a legvégén ilyet én sehol nem láttam még pápai dokumentumban, lehet, hogy te sem, Mário, külön megemlíti az Egyesült Államokat és Kínát, és összehozza, hogy az USA-ban kétszer akkor egyfőleg jutó üvegházhatású gázok kibocsátása, mint Kínában, és hétszer akkor, mint a veszélyebb országokban. Ilyen nem szokott tenni. Tessék! Valószínűleg azt mondja, hogy ne ilyen kultúrájúak legyünk, majd 20-30 év múlva, mint ahogy most élnek, az USA-ban is a fejlett világban egyaránt.
És hát ezt szerintem azért mondja, mert hogy ezen viszont, hogy milyen módon, milyen az életforma, az életmód Kínában meg az Egyesült Államokban, ezen az egyének tudnak változtatni. Ez az egyének. Egyébként még van egy érdekes kifejezése, ez a multilateralizmus, amelyik pedig kapcsolódik ahhoz, hogy a pápa sokszor emlegeti a sokszög szerűséget. Ő azt mondja, hogy nem gömböket kell csinálni, nem mindent gömbé kell simítani, minden kérdést, ilyen teljes egyenlőséget, hanem sokszögszerűen, vagy ilyen sok oldalú téridomszerűen.
Szoktuk mondani, hogy több oldalú.
Igen. Tehát ezt máskor is mondja, megint mindenféle más kérdésre is, de most erre megint, hogy és ez szerintem itt ő arra szeretne hangsúlyt tenni nagyon, és az egyébként előfordul a dokumentumban, hogy nem csak a most nagy potenciálra rendelkezőket kell meghallgatni és bevonni a tárgyalásba, hanem minden oldalt, azokat is, akinek most kicsi a szavuk, de mondjuk nagy az érintettségük. Tehát, hogy legyünk nagyon sok oldalúak, és vonjuk be azokat, akikre elsőre nem is gondolnánk, hogy ennek az egész témának a részesei lehetnének. ilyen módon, tehát tulajdonképpen túllép a részes feleken, bizonyos értelemben a pápa. A most definiált részes feleken, amelyeknek a konferenciája ez.
És akkor én zárszóként egyébként azt szeretném mondani, hogy azért beszéltünk, és egy picit olyan zavarosnak tűnhet, hogy most akkor kinek szólunk, kihez szólunk. Ugye itt ez a klímatagadására vonatkozó rész, ez ugye egyértelműen talán ugye nekünk híveknek szól. Aztán ugye a világvezetői, függetlenül a katolikus érintettségüktől nekik is szól, és hát aztán ugye a vége itt a kultúrának a leváltása, a megváltoztatása, fel ugye valamennyiünknek, és hogy igazából vajon miért, mi hozza ezt a címet, ez a Laudate Deum, ami ugye ennyire mindenkit érint, és ennyire nem csak a híveket, hogy vajon találunk-e magyarázatot arra, hogy miért ez a címe ennek a buzdításnak, vagy Laudate
Deum. Hát maga a pápa ad erre a magyarázatot, ugye, az egészen, a legutolsó pont, az ott visszatér a címre, azt mondja, ennek a levélnek a címe, dicsérjétek az Urat, mivel ha az ember azzal az igénnyel lép föl, hogy Isten helyére lépjen, akkor a saját maga legrosszabb ellenségévé válik. Vagyis azt mondja, hogy az egésznek van egy természet fölötti jellege, hogy ne akarjunk Isten helyére lépni, mert az a legrosszabb, hanem dicsőítsük az Urat, ismerjük el Istennek a teremtő és a világot fenntartó fenségét, és akkor fogjuk a magunk helyét és feladatát is megtalálni a világban.
Jó, nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, ez egy jó zászló, és hát remélem fogunk még beszélgetni, és mást is csinálni hatékonyan. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Sipos Gyula gondolatai kis színes rovatában most egy kilátó tetején indulnak el. Mit tehetünk, ha a lakóhelyünk körüli természet egyre fogy? Ha a városunk egyre nő, pedig a terület adottságai egyáltalán nem alkalmasak a lakosság számának növekedésére? Gyula a remény követeként keresi ezeket a lehetőségeket.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok. A 2000-es évek elején, amikor még a Szeretett Földje missziós iskolát szerveztem minden évben, a résztvevőkkel felmentünk a hegyre, fel a kilátóba, és onnan szétnézve le a városra azt láttuk, hogy a kilátót körbe-körbe mindenütt ilyen összefüggő zöld felület, erdőség veszi körbe, mert nagyon szép látvány volt egészen messzire, és most, hogyha 20 év elteltével fölmegyek, akkor azt látjuk, hogy bizony már óriási területeket harapott ki ebből az egykor összefüggő zöld erdőségből, dombos részből a terjeszkedő város. A bizonyos sávokban már egészen felért a kilátóig a házak sora, máshol nagy kivágott erdőrészek vannak, ahol majd valamit egykor építeni fognak. És egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan terjeszkedünk, és hogyan tesszük tönkre azt, amiért tulajdonképpen kijöttünk, hogy azt valahogy élvezzük. És ennek a legújabb és legjobb példája talán a városunk, ami ugye egy kedvelt kitelepülő rész, az sokan jönnek még ki Budapestről, hogy itt valami kertvárosias, vidékies helyet találjanak, ahol még van zöld felület. A téglagyárnak a története, ugye valamikor itt még a rendszerváltás után is működött bent a városban, de elég közel a széléhez a téglagyár, aztán mikor már nem volt több feldolgozni való agyag, illetve ott már házak épültek, akkor a téglagyár bezárt, ott egy kis tó keletkezett, tehát egy elzárt terület volt. És nyilván a város, amelyik még a rendszerváltás előtt is 10 000 alatti létszámú volt, és mindenütt zöldfület és gyümölcsösök vették körbe, és mostanra 15 000 fölé nőtt a lakosság száma, és rengeteg ilyen zöldfülettől már nem megszabadult, ez egy rossz szó, hanem ezeket kivágták, és lakóparkok épültek. Hát nem akarta ezt semmiképpen sem ilyen módon hasznosítani, és akkor most egy állami kormányzati rendelettel ezt is kiemelték az önkormányzat hatóköréből és a rendezési tervéből, rozsdővezetté nyilvánították, így aztán lehetősége van a vállalkozónak arra, hogy egy 500 lakásos ilyen lakótelepet építhessen föl, ami azt jelenti, hogy 2-3 emberrel számol, és ez újabb 1500 embert jelent egy olyan településen, ahol egyébként is már rengeteg gonddal küszködik ilyen szempontból, hogy reggel és este a Pestre beingázók és oda visszajövők, azok abszolút dugóban jönnek, és nem szabad elfelejteni, azért ez egy völgyben fekvő város, és bár nagyon szépnek látszik, mert fák vannak, meg környező dombok, azért mégiscsak itt telepszik meg, ide ülepszik le a por, a smog, három autóba elveszi körbe, M1-es, M7-es, M0-ás, hát a látvány szebb, mint a valóság. Na most ezt még újabb 1500-2000 emberrel megterhelni, ez rendkívül káros, és ráadásul pont az történik, hogy akiket esetleg kicsábítanak ide, hogy gyertek ide ki, azok pont azt nem fogják megkapni, amiért kijöttek volna. Sem a jó levegőt, sem a kertvárosias környezetet, sem a nyugalmat, hanem helyette megkaphatják a hosszú beutazást, a nyugtalanságot, tulajdonképpen azt fogják megkapni, ahonnan kimenekültek. Most ennek az égvilágon semmi értelme nincsen. De amíg a környezeti, természeti, ember és állatbarát szempontokat felülírja a hatalom és a gazdasági, pénzügyi, gyorsan megszerezhető vagyon iránti vágy, addig újra és újra ebben szembesülünk. És hiába van környezetvédő egyesület, hiába tiltakozik az önkormányzat, hiába ültetnek évente több száz fát, hiába van forgalomszámlálás, előbb-utóbb mindig jön valaki, aki ezt mindegy csukló mozdulattal odébb söpri. De természetesen azért nem vagyunk reménytelen helyzetben. Egyrészt úgy tűnik, hogy a város egységes abban a tekintetben, hogy ezt nem akarja. Másrészt látszik, hogy élő igény van azért az itt élő emberekben, hogy valamilyen módon egy szép, egészséges környezetben éljenek, kultúrált viszonyok között, lehetőleg megvédve azt, ami körülöttük van, és ez azt a reményt kelti bennünk, hogy azért ez a játszma, és nem csak a városunk, hanem a hazánk, vagy akár az egész föld a játszmája, még nem egy véglegesen elrontott és lejátszott dolog, hanem van remény arra, hogy valahogyan ki lehet ebből keveredni. Hát adja Isten, hogy ez így legyen. Amen.
A nyár végi, őszelei asszály után megérkezett az eső. Hogyan fogadjuk az égi áldást? Mérgelődünk-e és autóba ülünk, vagy tudunk rá hálával tekinteni és teremtés tudatosan alkalmazkodni? Réfi Júlia és Darányiné Szabó Eszter, a két teremtésvédő anyuka, ezekkel a gondolatokkal kezdi, mit tehetünk mi rovatunkat. Utána pedig áttérnek arra, hogy a karácsonyi készülődést és az ajándékozást hogyan tudjuk minél környezetbarátabban, tárgymentesebben megvalósítani, hogy az Úr Jézus születésének ünnepén ő maga legyen a középpontban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit ismét, Réfi Júli vagyok, és Darányi Szabó Eszterrel beszélünk itt a Naphimus Egyesület részéről, képviseletében arról, hogy mit tehetünk mi most éppen aktuálisan. Úgyhogy vége van ugye a temető szezonnak, lassan már talán végre elkezdődik az ősz. Ugye nem volt eddig annyira őszszerű, egyrészt hőmérsékletben sem, másrészt valami döbbenetesen szárazon indult ez az egész ősz, ami szépen nyáron egy kicsit felszívták magukat a fák is, meg úgy egyáltalán minden, és aztán most ősszel megint kicsit pusztulásnak indultak akár a dolgok. Talán végre elközelgett az eső is. Eszter, milyen meglátásod van erről?
Hát így van, Juli, hogy elközelgett az eső, ami a Jóisten egy hatalmas ajándéka. Ugyanakkor az emberek általában ilyen kellemetlennek érzik, és félnek találkozni az esővel, mint jelenséggel. És ezt minden létező módon próbálják ezt a találkozást elkerülni. És hát amikor az első ilyen nagyobb esős nap megérkezett október végén, akkor hát nyilván én is felvettem a gumicsizmát, előkaptam az esernyőt, tehát van ennek egy picit, hogy mondjam, egy kellemetlenségi faktora, de hogyha egy picit nem az ember központúságból nézzük az eseményeket, akkor tényleg így észrevehetjük, hogy erre az égi áldásra ilyen hatalmas szüksége volt már a növényeknek és a természetnek. És hát ez nekem egy ilyen nagyon döbbenetes élmény mindig, hogy így az emberek tényleg összekeverik az autót az esernyővel, és hogy mennyivel nagyobb a forgalom ilyenkor eső időben. Mi elég régóta nem változtatunk a közlekedési módunkon attól függetlenül, hogy éppen esik az eső vagy nem. Tehát, hogyha egyébként gyalog mennénk valahova, akkor esőbe is gyalog megyünk. És emlékszem még azokra az időkre, amikor ez nem így volt, egy ilyen 8-10 évvel ezelőtt, akkor nekünk is így, hogy mondjam, egy kicsit kényszerítenünk kellett magunkat erre, hogy ne a kényelmesebbik megoldást válasszuk, hanem hát ugye akkor egy réteggel mást veszünk fel, vagy többet veszünk fel, és aztán ezt így simán át lehet hidalni, de valóban a megszokás nagy úr, tehát hogy ezért egy pár hónapig ez nekünk is egy ilyen nehézség volt ez az átmeneti időszak. Utána viszont úgy megszoktuk és megszerettük, hogy egyszerűen itt teljesen ledöbbenünk már azon, hogy máshogy is lehet, és hogy mások miért csinálják máshogy. És a gyerekeink is nagyon megszokták, tehát hogy nekik a szemük sem rebben, amikor tényleg ilyen vad esőben, akár még hidegben is ugyanúgy sétálunk az iskolában, mint hogyha éppen 100 ágra sütne a nap. És még egy nagyon kellemes élményemet szeretném itt megosztani veled és a kedves hallgatókkal, hogy én többször vettem részt, hát ilyen erdőfürdőnek nevezhető, vagy részvételi séta, tehát hogy egy olyan természetben végzett sétán, ami ilyen irányított, ilyen meditatív, vagy ilyen fókuszáló feladatokat tartalmaz, és hát ezek közül több volt esőben. És volt például olyan feladat, hogy nézzünk föl, és nézzük az esőt, ahogyan lecseppen, meg hogy érezzük az arcunkon az esőt. És máig ilyen nagyon meghatározó, vagy ilyen nagyon élénken bennem van ez az élmény, hogy milyen lassú egy esőcsepp. Tehát egyszerűen az, hogyha felnézünk, és olyan szokatlan élmény, és valahol ilyen tök csoda, és azzal, hogy találkozunk az esőcseppel, azzal elveszti ezt a kellemetlen faktorságát a dolog, meg a víz, és valahogy úgy teljesen más élményé változik az, hogy találkozok a vízzel. Szóval, hogy így az, hogy ezt megtapasztalhattam ilyen teljesen más kontextusban, az így teljesen megváltoztatta valahogy az esőhöz való kapcsolódásomat. Úgyhogy ezt így mindenkinek nagyon ajánlom, hogy egyszer így nézzenek fel egy esőcseppre, vagy az esőre, ahogyan esik, és azon így nagyon-nagyon el lehet csodálkozni. Úgyhogy ez volt az én nagy élményem a október végi esőkkel, és szinte szubjektív is megörültem neki, hogy végre esik az eső, nem csak a fák miatt, hanem úgy magam miatt is, hogy újra találkozhatunk az eső és én. És Júli, neked mit hozott az ősz?
Az esőről így eszembe jut, hogy nekem van olyan gyerekem, akit nem lehet visszatartani attól, hogy kimenjen az esőbe, mert ő egyszerűen annyira szereti az esőt. És hogy a gyerekek azok ilyen mennyire egészségesen tudnak viszonyulni ahhoz, amitől mi már így undorodunk. A másik dolog, ami most egy ilyen friss élmény, és lehet, hogy csak én vetítem beléjük, de ugye a nagy gyerekeim már eléggé egyedül közlekednek az iskolában, ami elég messze van tőlünk, és hát ugye izgalmas a budapesti tömegközlekedés is. Hát számtalanszor ugye megreked a villamos, vagy valami beüt, és hát most azt vettem észre, hogy a gyerekek azok tulajdonképpen eléggé élvezik ezt, amikor őt úgy ki kell találniuk nekik, hogy milyen alternatív útvonalon jutnak el, hogy, hogy már átszállnak akkor, akkor hol tudnak átszállni buszra, metróra, már nagyon sok út, alternatív útvonal van a fejükben, egy, nem tudom, sokkal inger gazdagabb sokszor, mint egy ilyen mobiltelefonos vagy számítógépes játék ezeket kigondolni, és azon kaptam magamat, hogy hívom őket valamilyen telefonon, és hol vagytok valahol egészen máshol, mert átszálltak valamire. Úgyhogy azt gondolom, hogy a tömegközlekedés, ez nagyon jó dolog, hogyha a gyerekek is beletanulnak. Ugye ezt pedig ugye a biciklivel, mi meg azért ezzel, mert tömegközlekedéssel járunk, és mi is úgy nagyjából kikapcsoltuk az autózást az életünkből. Aztán ugye az az érdekes, hogy miképpen ugye még az embernek a nyár is úgy nehezen zárul le az időjárás alapján sokszor, ugyanakkor a boltokban meg már ugye olyan, mint a karácsony lenne. Ugye ez a következő nagy témánk, ugye már a temetőzés kapcsán is elmondtam azt, hogy az az érdekes, hogy ahogy így mindenféle dolgokon össze tudunk veszni, hogy minden szentek vagy Halloween, egy dologban egyetértünk, hogy már pedig vásárolni akármi is, de jó sokat kell, és hát ugye itt van a karácsony, mi szent ünnepünk, ahol a maga egyszerűségében közénk jövő Krisztus, megtestesülő Krisztus, azzal próbáljuk ünnepelni, hogy minden fényűzőbben díszítsük akár a lakásunkat, vagy minél több dolgot vásároljunk, és ez most már ijesztően hamar elkezdődik. És hát ugye miközben pedig azért most már Ferenc pápa újfent emlékeztet minket arra, hogy valami nagyon-nagyon le kéne állni ezzel a fogyasztási mámorra. Ezt gondolom, te is észrevetted ezt, hogy fának a karácsonyfák most már gyakorlatilag egy hónapja az üzletekben.
Hát igen, egészen ilyen ausztráliai karácsony élményem van, tehát mint hogyha egy másik éghajlaton lennénk, hogy elfelejtettük már a fehér hótakarót karácsonykor, de már hideg sincsen, amikor így megjelenik a dekoráció. Tehát most tényleg ebben az évben már október elejétől kezdve ilyen karácsonyi dekoráció dömping van az áruházakban. És hát igen, én is pont vissza akartam kérdezni, Júli, hogy te ahhoz hogy állsz, hogy amikor te kapsz ajándékot, tehát hogy neked mennyire hoz a Jézuska tárgyakat, és hogy ezzel, ehhez te hogy tudsz viszonyulni? Mert én bevallom, én már kifejezetten rosszul vagyok tőle, tehát hogy én már nem attól vagyok rosszul, nem attól rettegek, hogy nekem kell ajándékot vásárolnom másoknak, hanem mert azt saját hatáskörbe elintézem úgy, ahogy akarom. Tehát végül is arra van ráhatásom. Arra viszont sokkal kisebb ráhatásom van, hogy én mit kapjak. És persze imánkodhatok, meg könyöröketek, hogy én tényleg nem kérek semmit, és tényleg, ha nagyon valamit, akkor ezt. Tehát aztán ezt így ugye vagy betartják a kedves Jézuska jelöltek, vagy nem tartják be, és hát azért van olyan, hogy nem tartják be, és tényleg már semmi más nem látok ezekbe a dolgokba, csak egyrészt az ökológiai lábnyomot, másrészt meg azt, hogy és mi a csodát fogok én ezzel kezdeni, mert nincsen rá szükségem. Úgyhogy, Júli, te is, mint egy ilyen fekete öves teremtésvédő, milyen érzéseid vannak, hogyha te kapsz ajándékot?
Na, én szerencsére nem igen kapok, tehát, hogy...
Oh.
Ugye, hát mert nekem ez furcsa volt, mert én egész életemben nagyon szerettem kigondolni, tehát ez nagyon személyes, nagyon személyre szóló ajándékokat. És amikor én meg is megettem a férjem, akkor mondta, hogy a legjobban semmit szeret kapni, és nem értettem, és most arra már benült a fejem lágya. Tehát ő is olyan, hogy nem szeret kapni, és ezért ezt így értjük egymáson, hogy ha valamit, akkor mit tudom, én egy üveg bort kapok születésnapomra, vagy valamit, amit mondjuk úgy szívesen elfogyasztok, de hogy más nem, és tényleg az van, mert nincs is hova tenni. Én nekem már az az ajándék, egyébként sokan így vagyunk ezzel, most éppen volt nálunk a templomban ruhagyűjtés, hogy azért az nagyon nagy ajándék, hogyha valahova el tudjuk passzolni a cuccainkat, csak ezt ugye nem
hát
tudjuk.
Pontosan.
Nem, és szeretjük még ilyen külön jótékonykodásnak felfogni, pedig hát azért, ha megnézzük az irdatlan tömegű ruha példa, amit ilyenkor leadnak az emberek, az azért nem kis gond megnézni, mi az, ami egyáltalán továbbadható, mondjuk ez is egy nehéz dolog nekem, mert én simán ráadom a kicsit szakadt ruhát a gyerekemre, meg a nagyon szakadt cipőt, ameddig még le nem rongyódik volna, de tovább már ugye ez ilyet nem illik adni, lássuk be. Tehát, hogy igazából sokkal jobban örülök, ha valami elkerül, és jó helyre kerül, mint hogyha én konkrétan kapok valamit, és nagyon régóta így van, és hát mi most már évek óta azt kapjuk a Jézuskától családilag, hogy valami élményt, elutazunk valahova. És hát ugye tavaly elvonatoztunk így Rómába, aztán volt, hogy Prágába vonatoztunk, tehát, hogy valami ilyesmi családi élmény volt belőle. És ennek például most egy éve voltunk már lassan Rómában, és még mindig, ha eszemlét, akkor annyira tudok neki örülni, és akkor kérdezem a gyerekeket, gyerekek, ti is örülök, mi is örülünk, hogy voltunk Rómában. Tehát, hogy ezek a dolgok ezek sokkal maradandóak, mint valami, és általában ráadásul ezek a dolgok a minőség, és az ember megkapja, 2 perc múlva széttörik a kezében, ott van, hova tegyem, mit csináljak vele, és ja Istenem, nem is tudom, hogy
Igen.
vágytam rá, de 5 perce még megvolt, úgyhogy most sírok is maga miatta, hogy de már nem működik. Tehát, hogy én nekem nagyon komoly gondom van egyébként a tárgyakkal, én rettenetesen nehezen viselem őket, és én azért szerencsére egyre több embert látok, aki viszonyul ezekhez a dolgokhoz.
Igen, én is egyre több embert látok, aki így viszonyul hozzá szerencsére, viszont én még nem sikerült eljuttatnom a környezetemet idáig, hogy ilyen teljes tárgymentességgel tudják elképzelni a karácsonyt, úgyhogy én még időről időre találkozok tárgyi ajándékokkal, ami aztán tényleg csak a fejtörést okozza, hogy na ezzel meg mi a manót kezdjek.
Nagyon vigyázza az ember, akkor ilyen hulladékcsökkentő csoportokban elpasszolhatja, még gyorsan, mielőtt több
Abszolút, igen,
által
így
valakinek
van.
kell. Ez
Igen,
nem
de az
érdekes.
is gond. Gond. Tehát, hogy csak azt látom benne, hogy és akkor mit csinálok vele, hova fogom úgy elsuvasztani, hogy annak jó helye legyen. Tehát, hogy még azt érzem, hogy nekem van velem munkám. Ahhoz képest, hogy a maga az ajándékozó meg azt gondolta, hogy fú, de ennyire fogok neki örülni. És nem
Hát ez egy
tudom.
csomószor
Szóval
az a
sokaknak még
család.
mindig nem tudom megmagyarázni, hogy nem.
És ezt gondolják, nem kell dobd ki, tehát ugye nem tudjuk kidobni. És nagyon érdekes dolog, hogy lassan így ácskálázódik az ember, hogy mi az érték, és mi az, ami nem. Most éppen szomorúan beszélgettünk valakivel, hogy őrült módon azért vágnak ki fákat, mert már terhes takarítani össze a levelek, amire az a pozitív válasz, hogy nem kell összetakarítani ugye a fák alól a leveleket, mert nagyon jó helyen van ott, és nagyon sok állat talál benne menedéket, ezen kívül a talajnak is kifejezetten jó tesz a takaró réteg, úgyhogy tessék szívesen nem összetakarítani a leveleket. Másfelől meg ugye most, hogy próbálunk itt belvárosi komposztálásra is adni a fejünket, hát ami őrület, hogy ugye mekkora kincs lenne ez a levélmennyiség, amit aztán megdöbbentő módon most szembesültem vele, hogy még a legnagyobb budapesti kerületekben is műanyag zsákokba elhordanak a szeméttelepre. Tehát nagyon-nagyon nincs rend a fejünkben, hogy mi az, ami tényleg ér valamit, és mi az, ami abszolút nem, és valahogy abszolút nem tudjuk megbecsülni a természetnek az ajándékait, ami az esővel kezdtük, ugye, ami szintén egy ajándék, és sokszor kellemetlenségnek érezzük, de hát nem tudom, hogy mikor fogunk rájönni arra, hogy ezeknek a dolgok nélkül mi sem vagyunk, hiszen ugye mi is a teremtett világnak a részei vagyunk, úgyhogy egy kicsit jobban meg kéne becsülni magunkat, nem magunkat, hát magunkat is, de ugye a többi teremtményt is. Én éppen most így kiszakadt belőlem itt a kápolnai levelezülésen. Én azt nem tudom, hogyha most mi lennénk Noé, akkor egyáltalán hajlandóak lennének az állatokat fölvinni a bárkára a kis házi kedvenceinken kívül, mert egyszerűen annyira nem bírunk tekintettel lenni az élő világnak a többi részére, pedig hát azért nem véletlenül vagyunk ebben a csapatban. Eszter?
Hát ez annyira így van, Juli, hogy lehet, hogy nem ismered azt a képet, de erről készült egy grafika, karikatúra, nem tudom, hogy Noé bárkája régen, az eredeti sztoriba, ugye szépen sétálnak föl az állatok kettesével, Noé bárkája most, szépen mennek fel a BMW-k a bárkára, az állatok meg kint nézegetnek. És ez keményen mutatja a preferenciáinkat.
És hát nem jó irányba viszi ugye a világunkat, azért ezt lássuk be, és ezt azért keresztény fejjel tudjuk mi nagyon jól, csak aztán, amikor a gyakorlati megvalósítással kerül a sor, akkor azért képesek vagyunk eléggé sodródni az által. Mi próbálunk ellenállni, és ugye ezt te is említetted, hogy azért ez a legnehezebb akkor, amikor a gyerekeinkről van szó, amikor arról van szó, hogy gyerekeink érzik magukat már egy kicsit kirekesztetnek ebből a sodrásból, úgyhogy már az ő érdekükben is nagyon sok szempontból remélem, és kérek mindenkit, hogy egy picit próbáljon meg csatlakozni, és kiszállni ebből az őrült fogyasztásból, és hát ez érdemes inspirációnak olvasgatni Ferenc pápa üzeneteit is.
És hát mi lenne szebb karácsonyi felkészülés a lelkiekben, mint hogy így elfordítjuk a tekintetünket a fogyasztásról és a lelkiekre, a közösségre, a belső értékekre, Isten kapcsolatunkra koncentrálunk a fogyasztás rapsága helyett.
Szóval mindenkinek javaslom, hogy valami hasonló szellemben kezdje az adventet és az adventi kalendáriumon, így ennek a fényében agyaljon, és áldott végre eljövő őszt, és aztán utána adventet kívánunk, amikor persze még fogunk mi találkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Utolsó blokkunkban a Laudato Si-ből hallgassunk meg egy részletet Halukka Gábor tolmácsolásában az átfogó ökológiáról, melyben Ferenc pápa részletesen kifejti az enciklika egyik fő gondolatát, hogy minden mindennel összefügg, például a környezeti problémák és a társadalmi problémák, és csak úgy tudjuk orvosolni bármelyiket, ha a többire is igyekszünk megoldást találni. Végezetül pedig hallgassuk meg Nemes Csabát a következő hónap két jeles napjáról, melyek teremtésvédelmi szempontból is érdekesek lehetnek a számunkra.
Negyedik fejezet. Átfogó ökológia. 137. pont. Mivel minden szorosan összefügg mindennel, és a mai problémák olyan látásmódot kívánnak meg részünkről, amely figyelembe veszi a világválság összes elemét, azt javaslom, hogy most gondolkodjunk el egy olyan átfogó ökológia szempontjairól, amely egyértelműen magában foglalja az emberi és társadalmi dimenziókat. Római 1. Környezeti, gazdasági és szociális ökológia. 138. pont. Az ökológia az élő szervezetek és azon környezet közötti kapcsolatokat vizsgálja, ahol azok fejlődnek. Ez felkelti azt az igényt, hogy egy társadalom életkörülményeit és életben maradási feltételeit végig gondoljuk és megvitassuk, őszintén kétségbe vonva bizonyos fejlődési, termelési és fogyasztási modelleket. Nem felesleges újra hangsúlyoznunk, hogy minden összefügg mindennel. Az idő és a tér nem függetlenek egymástól, de még az atomokat vagy a szubatomi részecskéket sem lehet egymástól elkülönítve kezelni. Ahogyan a bolygó különböző fizikai, kémiai és biológiai összetevői kapcsolatban állnak egymással, az élőlények is hálózatot alkotnak, amelyet soha nem fogunk teljes egészében megismerni és megérteni. Genetikai információink javarésze sok élőlényével közös. Ezért a töredékes és elszigetelt ismeretek egyfajta tudatlansággá válhatnak, ha ellenállnak annak, hogy egy szélesebb valóságképbe illeszkedjenek. 139. pont. Amikor környezetről beszélünk, ezen különösen azt a kapcsolatot értjük, amely a természet és a benne élő társadalom között fennáll. Ez meggátolja, hogy a természeten valami tőlünk elkülönített valóságot értsünk, vagy életünk puszta keretének tekintsük. Belé vagyunk foglalva, részei vagyunk, és átjárjuk egymást. Hogy egy hely beszennyezésének okait megtaláljuk, elemeznünk kell a társadalom működését, gazdaságát, viselkedését, valóságértelmezését. A változások nagysága miatt már nem lehetséges, hogy a probléma minden részére egy-egy konkrét, külön választ találjunk. Alapvetően fontos, hogy olyan átfogó megoldásokat keressünk, amelyek figyelembe veszik a természeti rendszerek egymással és a társadalmi rendszerekkel való interakcióit. Nincs két egymástól elkülönülő válság, egy környezeti és egy társadalmi, hanem csak egyetlen, összetett társadalmi környezeti válság létezik. A megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidejűleg gondját viselhessük a természetnek.
Naptár. Következő néhány percben néhány fontosabb jeles napra, környezetvédelemmel vagy teremtésvédelemmel összefüggő fontos napra hívnám fel a figyelmet. Nem is tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók, hogy november utolsó pénteke nem a Black Friday, amikor mindenki őrült módon vásárol, nem annak a világnapja, hanem a ne vásárolj semmit világnap. És képzeljék el, hogy erre települt rá ez az őrült vásárlási nap. Amerikából jöve felénk, és hát most már nálunk Magyarországon is tulajdonképpen a Black Friday már hetek óta működik. A ne vásárolj semmit nap, egyfajta tiltakozás a túlfogyasztás ellen. Először Kanadában 1992-ben használták ezt a felszólítást november utolsó péntekére, és utána terjedt el a világban, Magyarországon először 2004-ben hirdette meg a Tudatos Vásárlók Egyesülete, és hát sajnos a november végén kezdődő régebben eleink naptárában a 4 hetes adventi időszak, ami a csendességről, békéről, visszahúzódásról bőtlő szólt, hát mostanában éppen pont az ellenkezőjéről szól, a vásárlásról, a karácsonyt megelőző különböző ünneplésekről, és nem éppen a bőtről, hogy tulajdonképpen ne vásárolj semmit november utolsó pénteke, ez a fogyasztói bőtről szól, és hát ezt meg kéne fogadnunk Krisztus követő keresztényeknek is. December 5-én ünneplik a talaj világnapját, ez a World Soil Day, ami a FAO vezetett be 2002-ben, illetve 2002 óta ismerjük ezt a világnapot, és 2012-ben a FAO is átvette a naptárjában. Bizonyára hallottak róla a kedves hallgatók, hogy rendkívül módon degradálódnak el a talajaink az egész világon, különösen a fejlődő országokban, különösen azokon a területeken, ahol a természetes növénytakarók írtják és szójával, meg pálmával telepítik be a vala volt természetes növénytakaróval borított területeket, de Európában is, és Magyarországon is rendkívül módon degradálódnak a talajaink. Nálunk Magyarországon nagyjából a talajaink átlagos vastagsága, nem fogják elhinni, az átlagos vastagság nagyjából 1 méter mélység. És ha ezekre a talajokra nem vigyázunk, akkor igazából, hogy már nem fogunk tudni olyan termesztett növényeket nevelni, mint amit 30-40-50 év ezelőtt, hiszen a talajainkban ott lévő anyagok, különböző fontos nyomelemek, azok is eltűnnek a talajból, és az azon megtermett növények bizony ne olyan étrendértékűek már most sem, mint régen. Ezért is nagyon fontos a talajaink védelme, a szerkezetéken a védelme, nem kellene annyit talán növényvédőszert használni, kevésbé kéne használni azokat a technikákat, technológiákat, mint amit most az intenzív mezőgazdasági gyakorlatban használunk. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink! Magazin műsorunkból talán kiderült, milyen nagy jelentőségű az, hogy Ferenc pápa a teremtett világ megőrzéséért mindent megtéve, mind írásban, mind személyes jelenlétével, és a nemrég bejelentett hír szerint szavaival is ösztönzi majd a 28. klímakonferencia résztvevőit a cselekvésre. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek bölcsessége töltse el az ENSZ küldötteit, hogy a képviselt országok határozott lépésekre szánják el magukat. És ne feledjünk el a Szentatyáért is imádkozni, hiszen ő mindig erre kér bennünket. Remélhetőleg hamarosan megjelenik a Laudate Deum hivatalos magyar fordítása, amiről igyekszünk azonnal hírt adni. Addig is Teremtésvédelem Facebook oldalunkon rövid gondolatokat közlünk az apostoli buzdításból. És ne feledjék, ahogyan a beszélgetésben is hallottuk, mi egyes emberek is felelősek vagyunk teremtett világunkért, mert jó példánkkal, cselekedeteinkkel másokat is vezethetünk jó irányba. Például november utolsó péntekét nem a Black Friday akcióinak bűvöletében töltjük, hanem aznap semmit sem vásárolunk. Búcsúzom a műsor készítői nevében, reméljük, 4 hét múlva újra találkozunk. Aratóné Anna Marit hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Nagy hála él a szívünkben itt a Mári Rádióban, hogy a kedves testvérek meghallották a hívásunkat, a kérésünket a Mária Kertje kampányra. 6,2 millió forint adomány érkezett céges mecenatúra kampányunkban, ahol cégeket szólítottunk meg, 19,2 millió forint összeg érkezett az 1%-os felajánlásokból, ugye ez évente egyszer történik, 18 millió forint fölötti adomány érkezett meg a Mária Rádióhoz, így jelenleg a Mária Rádiónak az helyzete, anyagi helyzete biztos, némi tartalékunk is van. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezek a kampányok, mind az SZIA, mind a Mária Kertje, Rózsa Kertje kampány egyszeri adományozókat szólított meg, a kiadásaink pedig folyamatosak és rendszeresek, hónapról hónapra ki kell fizetnünk a rezsiköltséget, meg a különböző költségeket ahhoz, hogy a Mári Rádió szólni, működni tudjon. Ezért hálával és bizalommal fordulunk újra és újra a kedves testvérekhez, hogy a rendszeres adományaikat újra és újra adják oda a Mári Rádiónak hónapról hónapra. Legegyszerűbb mód, hogy a bankban egy rendszeres átutalást állítanak be, amikor a bank az adott napon automatikusan átutalja a megajánlott összeget a Mári Rádió számára. Nincs vele külön feladat, külön gond, hónapról hónapra a bank ezt az utalást megteszi. De természetesen csekken vagy személyesen is lehet az adományokat odaadni itt a Mári Rádió recepcióján. Hálásan köszönjük a testvérek támogatását, hálásan köszönjük, hogy továbbra is kitartanak a rádió mellett, hogy szeretik és támogatják rádiónkat, a rádió működését. Imádkozunk minden adományozónkért, kérjük Isten kegyelmét számukra, és kérjük Isten kegyelmét közösen, hogy a Mári Rádió által az örömhír, a feltámadás üzenete minél több emberhez eljuthasson. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel hívjuk hallgatói családunk minden tagját közös rózsafüzér imádságunkra, amelyet a békért ajánlunk fel a budapesti Hősök terén november 25-én szombaton délután 16 órától. A rózsafüzért a közösség ismert személyei fogják vezetni, akik szívükön viselik a béke és az összetartozás fontosságát. Hisszük, hogy a közös ima változást indít el bennünk és a világban. A résztvevőket arra kérjük, hogy hozzanak magukkal egy-egy szál gyertyát, amit együtt gyújtunk meg a rendezvény során. A gyertyák fénye nem csak lélekemelő látványt nyújt majd, hanem a közösségünk egységét és reményét kívánja szimbolizálni a békés jövő felé. Találkozzunk november 25-én, délután 4 órakor a Hősök terén.